szeretettel köszöntöm a gyülekezetünk legfiatalabb tagjait, és vannak itt gyermekek és fiatalok egyébként szép számban, nagyon örülök ennek is, hogy a nagyobbak is eljönnek még közénk. Mondjad te!
A szívek.
Van nekem egy kedvenc kis könyvem, amit lehet, hogy ismertek, lehet, hogy nem. Mikor elolvasom, nekem mindig új, azért gondoltam, hát ha nektek is így lesz. Egy Kis szív története című füzetet, nem tudom, hogy szoktátok-e olvasni, vagy ismeritek ezt a kis történetet. Szeretném megosztani veletek. Emlékszem, amikor Robi talán 8 évvel ezelőtt, tehát még jóval fiatalabb korában, még ennél is fiatalabb korában, ezt a könyvet olvasta, nagyon foglalkoztatta ő, mind őt, mind pedig a család többi tagját, és mi felnőttek is nagyon megszerettük ezt a kis füzetet, ami tulajdonképpen arról szól, hogy mindannyiunknak van egy szívünk, egy kis szívünk, amelyik szeretnénk, hogyha tiszta lenne, de bizony előfordul, hogy piszkossá válik. Egy kislány keresett meg egyszer az egyik gyülekezetben, és azt mondta, hogy lelkész bácsi, vajon lesz valaha az én szívem tiszta? Én úgy érzem, hogy nekem olyan piszkos a szívem, a rosszaság, az árulkodás, a veszekedés a testvérekkel, a harag, hogy úgy érzem, mintha én egy olyan városban laknék, ahol csupa-csupa kis koszos, piszkos szívek élnek, és mindig csak összeveszünk, összevitatkozunk, szorongatjuk egymás nyakát, és a többi, ami így fiúk között, akár még a gyerek istentisztelet közben is előfordul. És én azért szeretem ezt a történetet, mert ennek a kis piszkos szívnek a történetét tulajdonképpen mindannyiunk szívének a gyógyulását és a megtisztulását foglalja össze. Volt egyszer egy kis piszkos szív, amely egy piszkos szívekkel teli városban élt. Ez egy olyan ember szíve volt, aki rosszat bűnt követett el Isten ellen és az ember társai ellen. Mert bűn minden, ami szeretetlenség, ami a jó Isten előtt nem is lehet éppen ezért kedves. Hazugság, lopás, engedetlenség. Látjátok, itt verekednek, egymás fülét húzzák, civakodnak, árulkodnak. Minden módon koszolják magukat ezek a kis szívek. Ám a történetnek szerencsére nincsen itt vége. Ugyanis időnként a kis szív, ez a képzeletbeli főszereplőnk, időnként egy-egy pillanatra őszintén elgondolkodott. Piszkos szívek városában élt, leült egy padra, és azon töprengett, hogy vajon miért is van, hogy ő gyakran tesz rosszat. Aztán nagyon gyorsan eszébe jutottak a mentségek, hogy ez a elnézést. A többiek is ezt csinálják. Hát tulajdonképpen nem vagyok én koszosabb, mint a többiek. Nem vagyok én rosszabb, mint a többiek. Nem vagyok én piszkosabb, mint a többiek. De úgy érezte, hogy ez azért mégsem elég jó magyarázat arra, hogy ő milyen állapotban van. A történet folytatása szerint, mindjárt mutatom a következő képet, a piszkos szívek városa körül, látjátok, mi volt? Egy nagyon mély árok. És amikor ehhez a kis főszereplőnkhöz, a piszkos kis szívhez hasonlóan egyikük, másikuk elgondolkodott, hogy ők szeretnék itt hagyni ezt a piszkos szívek városát, és megpróbált kijutni a városból, újra és újra azt tapasztalták, hogy nem lehet kijutni. Piszkos szívek városából nem vezet kifele út, mert az árok teljesen körbeveszi a város. Bármennyire is igyekeztek, senkinek sem sikerült. A mai történetünknek mégsem itt van a vége. Mert a folytatás szerint, nem tudom, mit tűnik fel nektek ezen a képen. Na?
Ott egy fehér.
Egy nagy, mosolygós fehér szív van, ugye? Ott van a sok fekete, lebigyeztett ajkú, gonoszkodó, piszkos szív. És közöttük áll egy nagy, mosolygós fehér szív. Ugyanis, mivel a városból kijutni nem lehetett, a Jóisten elküldött egy tiszta, fehér szívet a városba. A piszkos szívek városába érkezett meg. Ez a tiszta szív, ez a fehér szív Jézus Krisztus volt. Az ő szíve mindig tiszta volt. Ő sohasem hazudott, sohasem lopott, és más sem tett soha semmit, ami bűn, ami szeretetlenség, ami hitetlenség. Körülvették, nézték a piszkos szívek, mindegyik azt érezte, hogy én ilyen szeretnék lenni. Annyira gyönyörű, és főleg az a mosoly, hogy nyugalma van, hogy békéje van, hogy nem azon jár az esze, hogy haragudjon, bosszankodjon, szeretetlenkedjen, hanem hogy mindegyik erre vágyott. És ahogy ott lakott közöttük, az az igazság, hogy ez a vágyakozás, ez lassan átalakult valami mássá. Ugyanis a piszkos szívek természetesen észrevették, hogy a tiszta szív egészen más, mint ők, és ezért egy idő után volt egy vágyakozás a szívükbe, de zavarta is őket, hogy ők piszkosak, ők meg tiszta. Elkezdték a tiszta szívet is piszkálni. Elkezdték szeretetlenséggel, haraggal, civakodással, valamilyen módon. Próbálták őt is összekoszolni, de hiába dörgölőztek hozzá, ő tiszta maradt, viszont egyre erősebben, egyre határozottabban ellenálltak a tiszta szívnek, hiába tetszett neki. És egy napon annyira feldőltek rá, hogy ő tiszta, de mi nem. A legszomorúbb dolog történt, ami történhetett. A Biblia feljegyzi Jézus Krisztus történetét, elnézést, feljegyzi Jézus Krisztus történetét, és azt olvassuk, hogy nem csak, hogy bántották, nem csak, hogy leköpdösték, megverték, keresztre feszítették, de Jézus Krisztus meg is halt a kereszten. Egyetlen egy oka volt az ő halálának az, hogy ő tiszta volt. És ez bosszantotta a sok piszkos szívet. De a mai történetünk mégse ezen a szomorú ponton ér véget, gyerekek. Fogjuk folytatni legközelebb, mikor jövök, ugyanezt folytatjuk, jó? A piszkos szívek városának a történetét. De ma még szeretném, hogyha egy remény sugár lenne a történet végén. Amikor a tiszta szív feláldozta magát, és meghalt a kereszten, akkor valami különös dolog történt piszkos szívek városában. Mit látod, gyerek? Piszkos szívek városa, ez ami azon kívül van, közötte ott van az árok, képzeljétek el, szó szerint, a történet szerint a fehér szívből vér folyt ki, ami híddá változott, és ez a széles híd átívelte a mély árkot, ami körbevette piszkos szívek városát. És innentől kezdve mindenki tudta, hogy ki lehet jutni. Még nem volt senki, aki átment ezen a hídon, majd ezzel folytatjuk, jó? De mindenki tudta, hogy most már van kifelé vezető út. Mert a tiszta fehér szív ezért jött el, hogy megmutassa, hogy van fehér szív. Van tiszta öröm, van tiszta szeretet, van tiszta békesség. És hogy a piszkos szívek rájöjjenek, hogy igenis van kivezető út ebből a városból. Át lehet kelni az árkon. Én azt kívánom, kedves gyerekek, hogy amikor elszomorodtok azon, mert azért én tudom, hogy az ember sokszor a legnagyobb csibészség közben is érzi, hogy nem ilyen szeretnék lenni. Mikor elszomorodtok ezen, mindig gondoljatok arra, hogy Jézus az ő tiszta szívével, az ő szerető életével megmutatta és utat készített nekünk, hogy a mi szívünk is megtisztulhat, és a piszkos szívek városából kiszabadulhatunk mi is. Az ő szeretetének a segítségével, és innen folytatjuk a közelben. Úgy legyen, amen. Amen. Kedves gyülekezet, részben majd egy közérdekű hirdetésem is lenne a gyülekezeti választás jelölő bizottsági munkájával kapcsolatban. Pótolnunk kell egy mulasztást, ami a múlt héten történt, azonban Engedjétek meg, hogy most mindenek előtt már maradjunk az igénél, és ne legyenek olyan sűrűek ezek a váltások, hogy gyülekezeti ügyintézés és piszkos szívek városa, hanem foglalkozzunk magával a Szentírással. Az alapigénket olvasom Márk evangéliumából, Márk evangélium a 5. fejezetéből, az első verstől kezdődően. Majd a végén kérem a figyelmeteket pótolni ezt az elmaradást. Márk evangélium a 5. fejezetéből olvasom az igét. Az első verstől. És mentek a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére. És amint a hajóból kiment Jézus, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt. Akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni, mert sokszor megkötözték őt békókkal, láncokkal, de a láncokat szétszaggatta, a békjókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel-nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt kiáltozva, magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodott, és elébe borult, és fennhangon kiáltva mondta, mi közöm nekem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem, mert azt mondta neki Jézus, hogy eredj ki tisztátalan lélek az emberből. És kérdezte tőle, mi a neved, és felelte mondva, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen, kérte őt, hogy ne küldje el őket, arról a vidékről volt, pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legelt, és az ördögök kérték őt mindnyájan mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be, és Jézus azonnal megengedte nekik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén bementek a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohant, voltak pedig mintegy 2000-en, és belefulladtak a tengerbe. Akik pedig őrizték a disznókat, elfutottak, és hírt vittek a városba és a falvakba, és kimentek, hogy lássák, hogy mi az, ami történt. És mentek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van az, akiben a légió volt. És megfélemlettek. Akik pedig látták, elbeszélték nekik, hogy mi történt az ördöngössel és a disznókkal, és kezdték kérni őt, hogy távozzon el az ő határukból, mármint Jézust kérték, hogy menjen el onnan. Mikor pedig a hajóba beszállt, az ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedte meg neki, hanem mondta neki, eredj haza a tieidhez, és jelentsd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Kedves gyülekezet, a Biblia egyik legszebb története, az evangéliumok egyik legszebb története, amit itt olvashatunk. Olyan rövid idő alatt látunk egy olyan gyors és jelentős változást egy ember életében, amire azt mondjuk, hogy az evangélium erejéről és az Isten kegyelmes gondoskodásáról tanúskodik. A történetnek mégis azt mondom, két része van, és én most úgy kezdeném, hogy a második részével, itt ezzel az utolsó verssel, a 19. verssel, ami egy nagyon meglepő igevers, hiszen amikor az ördöngős kéri Jézust, hogy vele maradhasson, hogy Jézus a helyi közösség kérésére elhagyja a területet, mert azt mondják, hogy rendben van, hogy te meggyógyítottad az ördöngős, de ez nekünk 2000 disznónkba került, ugye? És azt mondják, hogy mi mit ér, tehát mi mennyit ér, mennyit ér nekünk az evangélium, a megélhetésünk, a családjaink, a gazdaságunk, a mezőgazdaságunk, állattartásunk, ez nekünk ennyit nem ér. Egy ember 2000 disznóból lehet, hogy 50 család megél, egy ember meggyógyult, köszönjük ezt, egy szép munka, csináld másút. És amikor Jézus ezzel szembesül, nyilván nem lepődött meg egyébként, akkor nagyon érdekes, és talán elsőre szívfájdító az, hogy az ördöngös csatlakozni akar Jézushoz. Egyébként értjük miért, nem? Értjük miért. Szerintem mi is így lettünk volna. Végre megtaláltuk a mi emberünket. Ráadásul több, mint ember.
Az Isten szeretete van az ő szívében, és olyasmit tapasztalt meg, amit eddig még soha. Jézus részéről nem csak a csodatévő erőt, valami teljesen új dolgot. Az egyik legszebb mondata az igének a 19. vers, mikor mentek az emberek Jézushoz, hogy lássák, akkor a következő jelenetet látják, ott ül Jézus, és ott ül előtte ez az ördöngős, felöltözve, és az eszénél van. Ez egy gyönyörű jelenet. Ha az evangéliumból egy képet lehetne kiemelni, akkor eszünkbe jut, hogy Jézus a jó pásztor, és utána jönnek a kis báránykák. Rengeteg gyönyörű festménye van az evangéliumnak. Jézus lehajol a szakadékba, és kiemeli az egy elveszettet. De szerintem ez ugyanilyen gyönyörű kép. Jézus ott ül, és beszélget, és két dolgot olvasunk. Felöltözködött, és eszénél van. Külső-belső változás. Teljesen egyértelmű. Ez az ember megváltozott. És azt kéri, hogy hadd mehessen Jézussal. Mindannyian ezt kérnénk, nem? Ki akar itt maradni ilyen disznópásztorokkal, akiknek jobban fáj az elveszett konda, mint az, hogy én most végre nyugodtak lesznek az éjszakáig. Hát nem örültök, hogy mostantól nem lesznek ilyen kitöréseim, meg ilyen őrül dolgaim, mint ezelőtt voltak? Talán a maga biztonsága érdekében is, nem? Mikor valahol találkozol Jézussal az életben, valahol megismered őt egy helyzetben, megértett veled valami mélyet, ami egy változást indít el, akkor te ragaszkodni fogsz ahhoz a helyhez, ragaszkodni fogsz azokhoz az emberekhez, nem? Az a te tapasztalatod lesz. Jézus, hadd menjek már veled, értsd meg, hogy te is ezt tennéd az én helyembe, hogy hol jó neked. Hát te is Máriához és Mártához elmész, persze nem ismerjük a történetet, de lehetnénk az ügyvédje ennek az ördöngősnek. Mert valahol jól érzed magad, mert valahol biztonságban vagy. És annyira érdekes, hogy Jézus Krisztus olyan szépen, de határozottan egy misszió parancsot ad ennek az embernek. És azt mondja, tudod, biztonságban akarsz lenni? Mondok neked négy mondatot. Eredj haza a tiéidhez. Ez egy nagyon szép misszió parancs a Bibliának. Eredj haza a tiéidhez. Jelentsd meg nekik, jelentsd meg nekik, jelentsd meg nekik. Még beszélned se kell, hogy belépsz az ajtón, mindenki gyorsan bújik el valahova, mert ki tudja most, de azt mondják ruhában van, azt mondják normálisan beszél, azt mondják köszön. Jelentsd meg nekik, lássák, lássák. Jelentsd meg nekik, mi nagy dolgot cselekedett veled az Úr. Miről szól a misszió? Elmondjuk, hogy mi nagy dolgot cselekedett Ábrahámmal az Úr. Mi nagy dolgot cselekedett Jákobban. Van egy ismerősöm azzal, milyen nagy dolgot cselekedett. Azt mondja, mi nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és itt jutunk el a magig, a lényegig. És mind könyörült rajtad. Ez egy nagy missziós parancs. Csak egy-egy mondatot engedjetek meg mindegyik mondat. Az eredj haza a tiéidhez. Hol a legnehezebb az evangéliumot megélni és hirdetni? Hol a legnehezebb? Mennyi kudarcunk fűződik oda? Hazamegyünk, hát már annyi könyvet adtam a férjemnek, feleségemnek, sógoromnak, apósomnak. Annyi, igaz, hogy nem ezt kellett volna csinálni, de azt mondják, ez a jó missziós módszer. Annyi könyvet adtam. Hát ne vegye célzásnak, de múltkor is direkt felhangosítottam a prédikációt, mikor bejött ebédelni, hát erre kimenj gyorsan, ugye? Megvannak a kis trükkjeink. Eredj haza a tiéidhez, és vedd el a kedvüket, hogy Istent kövessék. Mert miről szól az, amit mi továbbadunk? Miről szól az, amit mi továbbadunk? Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nekik. Ez az ember, amikor hazament, még mielőtt egy szót látott volna, a megjelenés, a jelentsd meg nekik, jó, az lesz szóbeli is, Jézus rátér a szóbeli részére. De megváltozott külsővel, és megváltozott belsővel, az életével állt oda. Már is közelebb jutunk a megoldáshoz. A közvetlen környezetünkben élők, családtagjaink, munkatársaink, szomszédaink számára a legjelentéktelenebb missziós csatorna a beszéd. Nagyon sajnálom, hogyha ezzel most egy fegyvert ütök ki a magunk kezéből. De mielőtt még további kudarcokat halmoznánk éveken keresztül, muszáj ezt kimondani. A közvetlen környezetünk számára a beszédünknek van a legkisebb súlya egyébként. Ezt egyébként kommunikációs szakemberek is elmondják, akár pedagógiai nevelési szempontból, akár más szempontból, hogy hogy lehet úgy valamit emberek szívébe, fejébe beültetni, hogy az hasson, és a szóbeli, a verbális tényezőnek olyan jelentéktelen szerepet tulajdonítanak nagyon sok esetben, ami nem az Isten beszédének a jelentéktelenségéről szól, hanem arról, hogy a beszéd legyen élet. Arról, hogy az Isten beszédében benne lévő erőt és teremtő hatalmat, azt ne butítsuk vissza csak a szavak szintjéig, mert úgy nem hat. Eredj haza, és jelentsd meg nekik. Lép be, lássanak téged, ugyanezt fogják látni. Ruha van rajtad, eszednél vagy. Amit látnak rajtad, amit érzékelnek tőled, és amikor megjelented, amikor a szavakhoz érsz, akkor arról beszélj, hogy mi nagy dolgokat cselekedett Ábrahámmal, Jákobbal, Mózessel, Péterrel, Jánossal, ezt mondja? Isten üzenetének a kijelentése, annak a gondviselésnek, annak a fáradozásnak, annak a nagy szeretetnek a megosztása, amit az ember a maga életében megtapasztal. Ha mi olyasmiről beszélünk, amihez nincsen személyes közünk, ha mi beszédünk nem a hétköznapokról szól, akkor valamilyen világnézetet osztunk meg. De ne csodáljuk, hogyha nem lesz ereje. Jelentsd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr. Testvéreim, tegyünk fel egy kérdést magunknak, hogy mikor cselekedett velünk legutóbb nagy dolgot az Úr. Gyülekezeti tapasztalati órák jutnak az eszembe, mondjunk egy tapasztalatot. És akkor bemegyünk a lelki spejzunkba, leveszünk egy konzervet, 5 évvel ezelőtti. Drága testvéreim, 15 évvel ezelőtt az Úr egyszer, és itt van egy kívülálló, és azt mondja, hogy hát ez az Úr, ez nem túl sokat dolgozik, ugye? 15 évente egy-egy tapasztalatnak. Leveszünk egy befőttet, hogy felbontsuk egy tapasztalat befőttet. Hát, tavaly előtt, tavaly 2 éve, vagy nem is, na mindegy. Szóval akkor így gondolkodunk, és azon töprengünk, hogy hogyan lehetne besűríteni, vagy frissíteni azt, hogy ha az van, hogy tapasztalat, akkor legyen már tapasztalat, nem? Akkor mit mondunk el? Az Úr nem cselekszik nagy dolgokat velünk gyakrabban? Az Úr csak akkor cselekszik meg nagy dolgokat, ha defektes kerékkel még mentünk 50 kilométert, vagy ha a vizsgán pont olyan tételt húztam. Egyébként az üdvösségünk szempontjából ezek legfeljebb a komfortérzetünk szempontjából tapasztalatok, de az üdvösségünk szempontjából nem a legfontosabb tapasztalatok. Figyeljük meg, hogy a tapasztalatainknak, ha két nagy családja van a tapasztalatoknak, az egyik a komfort tapasztalatok, odaértem, átmentem, sikerült, elintézték, stb. A másik pedig, amiről itt Jézus Krisztus tovább szűkíti a missziós parancsot, tovább szűkíti, és azt mondja, hogy mind a dolgokat cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Még közelebb jutunk piszkos szívek városának a problémájához. Az Isten az ő megváltó munkájával hogyan volt jelen az elmúlt héten az életemben? Milyen belső harcokkal mentem hozzá, és tudtam letenni és megtapasztalni az ő békéjét. Milyen belső harcokkal mentem hozzá, tudtam letenni, de még nincsen válasz, de bízom benne. Milyen harcokat hordozok másokért, nem másokkal, másokért milyen harcokat hordozok. Milyen lelki életem van, ha az én keresztény életemnek a tapasztalatai tulajdonképpen a materiális, az egzisztenciális, a létezési vagy a fizikai dolgok körül forognak, akkor Isten hogyan készít fel engem az örök életre, ahova lelki alapon jut az ember, és készül erre az ember? A tapasztalatoknak ez a második csoportja tudja úgy megerősíteni egyébként a lelki győzelmek, mint könyörült rajtad. Testvérem, el tudjuk azt képzelni, hogy minden reggel, mikor felébredünk, kinyitjuk a szemünket, újra kaptunk egy napot az Úrtól. Hogy például ez a gondolat, nem? A létezés értékelése. Nem azért, hogy jaj, de jó, megint szaladgáltok a magam dolgait. Nem így. Hanem, hogy ajándék. Jó, Istenem, tudom, mert ha én felkeltem, akkor velem felébredt az óemberem is, a természetem is, tehát ez a menet ma sem lesz egyszerűbb, mert amíg élek, ez itt rugódozik bennem, de az, hogy te vagy, az, hogy te mi mindent tettél, mutattál már meg értem. Az, hogy a tapasztalataink, az Istennel való járás tapasztalatai legyenek. Hogy mondhatnám így, hogy az Isten megigazító kegyelmének a naponkénti megtapasztása. Testvéreim, ebben a földi életben mi felfüggesztett büntetést töltünk szabadlábon. Csak ez történt. Tulajdonképpen nekünk nincsen jogunk az élethez, ehhez képest Jézus Krisztus egyszer majd azt, hogy értek én atyámnak áldott, hogy tiétek az én országom. Csupa bűnös fog bejutni, aki viszont megtapasztalta, hogy mind könyörült rajta. És amikor a mindennapi életünknek része az a megigazulás, hogy jöttem ma is Istenhez, este leborultam előtte, és visszakaptam az életemet, visszakaptam a reményt. Jövök úgy hozzá, amilyen vagyok, jövök úgy hozzá, ahogyha bárki engem látna, ha így kifordítanák a lelkemet, és azt mondanák, hogy na ez vagy te, akkor senki nem állna velem szóval, biztos többet ebből a gyülekezetből. Térjek rá a történet első részére. Időről időre mindannyian megőrülünk egy kicsit, testvéreim. Mindannyian megőrülünk egy kicsit. Időről időre. Nem szoktunk ilyet mondani a szószékről, de legyünk őszinték. Legyünk őszinték. Mindannyian egy kicsit úgy érezzük, hogy most fejreálltam. Mindannyian egy kicsit úgy érezzük, hogy ha most elmondom, mit csinálnék legszívesebben, vagy mit. Ha most mindannyian így vagyunk. De gyönyörű ez a történet, mert nézzétek, hogy ez az ember, aki a fejezet vége felé már, illetve itt a történet vége felé misszióparancsot kap. Mennyi választja el időben attól a találkozástól, amikor szétesett személyiségének a maradékaival, hogyan olvashatjuk? Meglátta távolról Jézust, odafutamodott elé, és leborult. Amikor ez az ember valaki felé rohant, az mindig rosszat jelentett. El tudjuk képzelni, hogy Jézusnak az a szeretete, az a méltósága, hogy Jézus nem védekező állást vett fel, hanem várta. És az ember rohant felé, de aztán leborult előtte. Mert találkozott az Istennel. És azt olvassuk, hogy fennhangon kiáltotta, mondta, miközöm hozzád te, miközöm nékem te veled, Jézus a magasságos Istennek fia. Mi a megdöbbentő ebben a mondatban? Tolja el magától Jézust, és öleli magához Jézust. Erre mondtam azt, hogy időnként mindannyian megőrülünk. Időről időre megtörténik az a kettősség az életünkben, hogy az akarás megvan bennem, csak épp a szám mást mond. Miért lesz az a missziónknak majd a magba, hogy az Isten könyörül rajtunk, és elkezdi rendbe tenni, gyógyítani a lelkünket? Mert ezt a kettősséget, ha nem tagadjuk le, akkor van esélye az Isten. Ha ezt nem eltussolni akarjuk, nem azt olvashatjuk az igében, hogy őrültként, de azért rendesen felöltözve próbált úgy csinálni Jézus előtt, mintha eszénél lenne. Ez a látszat vallásosság. Ez a külsőségek vallásossága. Ez a gyülekezetbe járás vallásossága. Nincs vele küldetéstudat, nincsen vele békesség és öröm. Amikor az ember az ő küzdelmével megy az Istenhez, akkor legyen őszinte. Akkor mondja el azt, hogy nem csodálkoznám Istenem, ha már fáradt lenné tőle. Borzasztó lehet ilyen kettős személyiségekkel bánnod. Borzasztó lehet. Látod, hogy hanyadik rossz döntésemet hozom. Látod, hogy szó szerint visszaeső, beleragadt vagyok bizonyos területeiben a jellememnek, a szokásaimnak. Ez az őrült ember tökéletesen kifejezi az emberi kettősséget. Mi közöm hozzád, Jézus Istennek fia? Akarlak téged csak éppen minden porcikán, tehetetlen, hogy én követni is tudjalak téged. Ismerjük, ugye Róma beliekhez írott levél 7. fejezetének az emberét, a küzdelmét. De mégis odaszalad Jézushoz. Legszívesebben neki esne, de mégis leborul. Ered ki tisztátalan lélek az emberből. Mert Jézus Krisztus azt értékeli, hogy hozzám jöttél. Nem azt érzik, hogy mit hoztál, esetleg a mentségedre tudsz valamit, apád is ilyen volt, genetikai örökség, stb. Nehéz, persze. Jézus mindig empatikus volt, de segíteni akart, és itt is segített. És azt mondta, eredj ki, nagyobb van itt a te rossz természetednél, az isteni természetet szeretném neked adni ajándékba hitáltal. Az Isten békéjét szeretném neked adni, amely minden értelmet felülhalad. És ott ül Jézus lábánál, szeliden és eszénél van. Talán megalázó arra gondolni, hogy ezek az odaszaladások hiányoznak az életünkből. De lehet, hogy legfőbb ideje, hogy rendszeresítsük őket. Hogy menjünk kettősséggel az Istenhez. Hogy úgy megijedjünk magunktól, hogy ne pusztán a tettek szintjén, a külsőségek szintjén valami kozmetikákat próbáljunk használni. Valahogy a díszleteket cseréljünk. Mert aki Krisztushoz jön, annak Krisztus úgy segít, hogy az minden képzeletet felülmúl. Hogy azon elcsodálkoznak az emberek. Hogy az az ember a gyógyulásával egyszerre kapja meg a missziós megbízó levelét. És ez az ember, én meggyőződésem, hogy minimális ószövetség ismerettel rendelkezett. Nem voltak a zsebébe a tekercsek, hogy idézze Ézsaiás. Nem volt esetleg nagy tudása, de valamilyen volt, ami miatt nagyon irigyeljük, nem? Megtörtént vele az a változás, az a csoda, ami sokkal nagyobb csoda, mint a defekttel 50 kilométert menni, mint a átmenni azon a vizsgán, ami sose gondolt. Persze, mert minden csoda, semmit nem akarok lebecsülni, csak hogy a csodáknak ezt a két kategóriáját kezdjük el szétválasztani. Az egyik csoda az élet komfort érzetünkről szól, a másik csoda pedig a megszentelődésünkről szól, a megigazulásunkról szól. Hogy szokásunk legyen a tudatos hitélet, hogy szokásunk legyen, hogy a küzdelmeink igenis Istenre tartoznak, igenis nem az a lényeg, hogy az emberek ne vegyék észre, hanem az a lényeg, hogy ha néha meg is őrül az ember, mert nem bírja az idegrendszer, mert nem bírja az akarat, mert gyenge a gondolkodás, de mehetek Krisztushoz. És amikor ott ülsz előtte, akkor ő már felöltöztetett, és eszednél, vagyis az Isten dolgait tanulod. És az embereknek ezek után nem arról beszélsz, hogy hogy kéne hívőnek lenni, hogy hogy lehet megúszni majd ezt, meg ezt, ahogyan majd a globális klímakatasztrófa egyre közeleg meg. Nem arról fogsz beszélni, csak ami elmélet. Ezt is el fogod mondani, mert ezek hasznos információk. Csak a hasznos információknak, vagy az igeismeretnek a hordozója, az a személyes, megélt Istennel szerzett gyógyító tapasztalat lesz. Jézus Krisztus ezt akarja nekünk adni, ezt a legnagyobb ajándékot. Azt akarja, hogy a mi üzenetünk az nem emberi bölcsességen, hanem Isten hatalmán alapuljon. Gondolkodtam, hogy milyen címet merjek adni, ha néha meg is őrülsz. Majdnem ezt a címet adtam neki. De azt gondolom, ez túl provokatív lenne. Lehet, hogy az egyház területbe hívatnak. Pedig a valóság nem sokban különbözik ettől, nem? Ez legyen az alcímünk, amit nem írunk ki, jó? Sometimes you get mad. De nem ez a végleges cím. Hanem az, hogy az Isten megbízó parancsa. Ott ültem Jézus lábánál, miután az ő kegyelmét megtapasztaltam. Mert őszintén beszéltem vele a nyomorúságomról. Olyan őszintén, ahogyan soha senkivel nem mernék. És olyan szeretetet kaptam, amire soha senki nem lesz képes az emberek közül. Isten adja nekünk ezt a tapasztalatot, és gyógyítsa a mi őrültségeinket. Amen. szerető édesatyánk, megköszönjük neked az evangéliumot, a te beszédedet, a szentírást, amiből kiolvashatjuk a törvényt, az igazságot, a szeretetet és a kegyelmet. Olyan jó látni, ahogy Mária Magdolna, aki annyiszor esett vissza, könnyel mossa Jézus lábát, és amikor mindenki megbotránkozik ezen az érintkezésen, akkor Jézus kifejezi, hogy Magdolna olyasmit értett meg, amit a többiek nem is kapizsgálnak. Olyan jó látni, amikor ez az őrült Jézus Krisztus első számú misszionárius lesz azon a nagyon kemény szívű vidéken. Olyan jó látni, amikor a római százados éppen csak, hogy befejezték a szegelést, Krisztus megfeszítését, és végbe megy ugyanez a változás, és Isten fiának vallja Jézus Krisztus. Jó, atyánk, így frissíts fel a mi lelkünkben is azt, hogy ki nekünk Jézus, ki nekünk a te fiad. És mit jelent az, hogy te olyan atya vagy, aki könyörülsz a te gyermekeiden, akihez mindig jöhetünk, aki mindig szívesen fogadsz bennünket, ha indulattól, tehetetlenül, dühvel, értetlenséggel rohanunk feléd, te akkor sem ijedsz meg, szaladsz el, vagy véded meg magad. Hálásak vagyunk ezért az evangéliumért, hálásak vagyunk Krisztusért, hálásak vagyunk azért a reménységért, hogy hamarosan vége lesz ennek a földi történelemnek, és olyan megragadó volt ez a kép az énekben is, hogy szent kebledre borulok majd, és ott feledek könnyet és bajt. Olyan jó lesz megpihenni a mi fizikai és lelki nyomorúságainktól, és örökre magunk mögött hagyni őket. Hát, hogy hitáltal ez már a mindennapokban, most is a mi tapasztalatunk legyen, hogy ez a te megigazító munkálkodásod, ez a formáló munkád, ez erősítse, izmosítsa a mi bizalmunkat te benned, és a mi szeretetünket, a mi embertársaink, miénkkel teljesen párhuzamos és hasonló küzdelme és nyomorúsága iránt. Így maradj velünk és segíts meg a te kegyelmeddel. Köszönjük, hogy megteszed. Amen. A szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek állandó vigasztaló jelenléte legyen velünk. Amen.